Drága Istenünk, eléd jövünk, és hálás a szívünk. Dicsérünk téged, mert te vagy a mi Istenünk, aki hívsz minket, hogy menjünk oda hozzád, tegyük le a terheinket, adjuk át a harcainkat, adjuk át önmagunkat, a vágyainkat, az álmainkat, ne ragaszkodjunk a saját elképzeléseinkhez. És te arra vársz, hogy meglépjük ezt a dolgot, ezt a tettet, ezt a bátor cselekedetet, hogy lemondunk önmagunkról. Uram, a te ígéd arra tanít minket, hogy ha csak nem halunk meg önmagunknak, soha nem fogunk feltámadni az új életre. Hogy az élethez való út ez a halálon átvezet. Uram, emlékeztess minket ma is arra, hogy te szeretsz minket. Te kegyelmes Isten vagy. Te azért haltál meg és támadtál fel, hogy ami régi, ami visszatart, ami leköt a bűn, és ami eltávolít egymástól, és eltávolít tőled, az kiiktasd. És a feltámadásod által új életre hívsz minket, új személyazonosságra. Új erőt adsz, új kegyelmet, újfajta ént. Köszönjük Istenünk, hogy arra hisz minket, hogy nálad és benned találjuk meg azt, hogy kik vagyunk valójában, és mire lettünk teremtve. Uram, imádkozom, hogy ma reggel, ahogy készítjük a szívünket és hallgatjuk az igédet, szólj hozzánk. Mi az, amiben még a magam útját akarom járni? Mi az, amiben még ragaszkodom magamhoz, az elképzeléseim, az a vágyaimhoz? Isten, add, hogy le tudjuk tenni eléd. Köszönjük, Jézus, hogy te szeretsz, annyira szeretsz, hogy felvállaltad ezt az áldozatot értünk. Áld meg ezt a ma reggelt Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet.
Köszönöm Kálmán, köszönöm a zenészek, Kattának, nagyon szépen énekeltek nekünk, zenéltek. Jó látni mindenkit ma reggel. Teltház van, pedig az ifisek nincsenek itt, ugye? 25-en egy ifi táborban vannak, és gondolunk róluk, sok szeretettel imádkozunk a fiatalokért. És nagyon örülünk mindenkinek, aki itt van ma reggel, nagyon jó látni mindenkit. Van egy pár szék előre még. Tehát ma reggel folytatnám a múlt heti prédikációmat, ami igazán egy beszámoló volt. Ugye beszámoló volt, hogy Isten mire tanított az elmúlt 3 hónapban, amikor nem voltunk itt a gyülekezetben. De hát szeretném, hogy ma reggel is úgy tekintsetek a mai prédikációról, nem igazán prédikáció, egy kicsit ez egy kuriózom, ez fogok magamról szólni. Ha egy alcímet adnék ennek a prédikációnak, hogy az én életem. A téma a szégyen. Erről fogunk beszélni, ezt folytatjuk a múlt héttől. Ugye múlt hét feldolgoztunk Ádám és Évának a történetét, és azt láttuk, hogy ugye amikor betört a szégyen a világban, rögtön az elején, Ádám és Éva, amikor bűnben estek, rögtön kezdtek félni. Rettegtek. Mi lesz velünk? Érezték ezt belülről. Érezték a mesztelenséget. Érezték a szégyent. És rögtön kezdtek mit csinálni? Takarni magukat. Elrejtőzni. Nem akartak, hogy senki lássa őket. Félelem volt az első, amit így betört a világban. És megváltoztatta, hogyan viszonyultak Istenhez. Hú, féltek Istentől. És egymással egymást kezdtek vádolni, ugye? Kimosták magukat, védekezték, és te vagy a hibás, nem én, ugye? És tönkretette a kapcsolatokat. Mindent tönkretett ez a szégyen. És Dióhéjban ez a lényege szégyenek, ez csak magformában. Az egész Biblia beszél, hogy a szégyen hogyan kezdett terjedni, és mindent kezdett rombolni. Tehát nagyon durva a mai reggel témák, a szégyen. Tehát azt látjuk, hogy a szégyen érzete, vagy szégyen mint téma, sokkal tágosabb, mint a bűn, vagy a bűneset, vagy egy rossz cselekedet, amit én csináltam, amire én felelős vagyok, ugye? A szégyen az egész érzelmi világunkat felkavar. A szégyen érzet nem igazán egy érzelem, hanem sokkal nagyobb, mint csak egy érzelem, sőt dominál a többi érzelmek fölött. És a szégyen hat, ahogyan látunk minket, saját magunkat, ahogyan értelmezünk magunkat, az identitásnak a lényegét meghatározza. Tehát meghatározza, ugye, ahogyan látom Istent, és sokkal nagyobb, mint csak a bűnt, amit én követek, hanem arra, szóval, hogy én hogyan reagálok, amikor mások követnek bűnt ellenem is. De föl kell tenni egy kérdést, hogy ha a kérdés, vagy ha a szégyen annyira tágas téma, ennyire központi téma, akkor miért olyan keveset beszélünk róla? Keveset, nagyon keveset beszélünk a szégyenről. Sőt, nem is szerintem alig szokott feljönni csak egy beszélgetésben. Miért? Mert a szégyen miatt nem akarunk beszélni róla. Mi szégyenülünk meg, amikor kezdünk beszélni a szégyenről. Nem akarunk beszélni róla. Próbáljunk kerülni minden áron. Azért nem szoktunk beszélni róla. Félünk, takarunk magunkat. Múlt héten, amikor kezdtünk ezt a kis témát, az volt a fő célom, hogy felismerjünk először a szégyent, és kezdjük megérteni, hogy lássunk, hogy a szégyen az mindenhol van. A szégyen az és mindenkit érinti. Mindenkit érinti. És szeretem volna körbejárni ezt a témát, vagy néven megnevezni, mert ha néven megnevezünk, akkor tudjunk valamit kezdeni vele, ugye? Ez nehéz, mert a szégyennek ezer arca van. Ezer arca van. És azért is nehéz, mert mi mindannyiunk, akik itt vagyunk, nagyon másképpen állunk a szégyenhez. Nagyon másképpen állunk. Vannak, aki itt ülnek most, és mondják, Robi, te miről beszélsz? Nem annyira érzékelem ezt a szégyent az én lelkemben. Távol áll tőlük. De vannak, akik nyakig benne vannak, és próbálnak úszni, és nem megy, és nagyon maguk alatt vannak. Tehát nagyon mások vagyunk. A mai prédikáció szeretnék építeni a múlt heti prédikációmról, hogy lássuk, hogy a szégyen és annak a hatása a mi életünkben, az mindenkinek másképpen fog kinézni az ő életünkben. Tehát ma az a célunk, hogy felismerjük jobban a szégyent, és kezdjük megérteni, hogy a szégyen hogyan kezd beépülni a lelkünkben. Hogyan kezd beépülni a lelkünkben, és hogyan kezd megformálni az identitásunkat. És utána, a végén, utána futunk Jézus Krisztushoz, mert csak nála van megoldás. Az ő vére az, ami megtisztít, és nála van a megoldás. Ő tud meggyógyítani. Tehát menjünk az Úr elé, menjünk az Úr Jézus Krisztus elé, és kérünk, hogy ő szóljon mindannyiunkhoz személyesen. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te hozzád tudunk most futamodni, te hozzád rohanni, mert nálad van az élő víz. És te vagy ennek a világnak a megváltója, szabadító, a szolga királyok, a mi Istenünk. És te tudsz minket majd megmosni. Nap, mint nap, de véreddel. És köszönjük, hogy nálad van reményt, nálad van erő, nálad van minden, amire szükségünk van, és te látod a mi szégyenünket a lelkünkben, te látod mindannyiunknak a lelkünket nagyon élesen, és te látod, hogy mindannyiunkat, mivel küzdünk egyénileg, milyen dolgokat vannak ott, ami meghatározta az életünket. Nagyon kérek, Úr Jézus Krisztus, hogy könyörülj rajtunk. Szólj hozzánk a Szent Lelkeden keresztül. Engedj, hogy téged tudlak képviselni, de látod nagyon jól, hogy mennyire nagy szükségem van rád, hogy kifejtsem magamat, hogy érthető legyen mindenki számára. Kérem, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk. Engedj, hogy halljunk a te hangodat. Engedj, hogy én ne akadályozom ezt. Krisztus nevében. Amen. Tehát a múlt héten hoztam 6 történetet és alapelveket, hogy jobban megértsük a szégyent. Most szeretném összefoglalni azokat, de csak az alapelvet. Jó? Hogy újra képben legyünk. Az első, a szégyen az, amikor úgy érzed, hogy minden szem rajtad van, ugye, elődás tartasz, kiállsz mindenki előtt, és attól félsz, attól rettegsz, hogy mindjárt kiderül, hogy de nem vagy elég. Ugye nem vagy elég bátor, nem vagy elég ügyes, nem fogod jól csinálni, és ez kiderül nyilvánosan, és ez mindenki fogja látni. A másik, a szégyen az, amikor úgy érzed, hogy senki nem figyel rád, senki nem keres téged, senki nem törődik veled, nem vagy fontos senkinek, én egyedül érzed magadat. Ez is a szégyen. A harmadik, a szégyen az, amikor úgy érzed, hogy semmit nem tudsz jól csinálni. Azért, mert úgy nőttél fel, hogy nagyon sokat kritizáltak téged. Amit te csináltál, mindig azt mondták, hogy béna vagy, fiam, ez nem megy neked. És amikor sokat kritizálnak, akkor egy idő után ezt elkezdünk hinni. És amikor van valaki az életedben, esetleg egy tanár, éppen ránéztem egy tanárnőre, de éppen egy tanár, aki egy fontos személy lehetett az életedben, vagy az egyik szülő, és folyamatosan mondta, hogy fiam, veled nem lesz semmi. Béna vagy, nem jó, csak mi a... És mondja, és egy idő után ez beszívódik a vérkeringésedben, és azt hiszed, hogy tényleg ez így van. Ez a szégyen. A szégyen a negyedik az, amikor úgy érzed magadat, mint egy kívülálló. Egy külsős. Van egy bentfentes csapod, de nem tartozol hozzájuk. Kicsit úgy vagy, érzem, hogy ki vagy rekesztve. Más vagyok, mint a többiek. Nem férköz, nem az én helyem. Az ötödik, a szégyen az, amikor valaki durván, vagyis igazságtalanul bánik veled. És elvette tőled a de emberi méltóságodat. Értéktelen, vagy koszosnak érzed magadat utána, ahogy ők bántak veled. És a könnyű példázat az az erőszak. Az az érzés után, hogy én koszos vagyok valaki más miatt, ahogy bánták velem. A hatodik, a szégyen érzet az, amikor úgy látod magadat, hogy defektes vagyok. Én nem vagyok olyan értékes, mint a többiek, mert vannak hiányosságaim az életemben. Én ilyen vagyok. És nem vagyok értékes. És múlt héten beszéltem a születési rendellenességekről esetleg. Tehát fontos, hogy észreveszük, felismerjük a szégyent, ami, mint érzet, leuralja a többi érzelmünket. És fontos, hogy megértjük, néven nevezünk, hogy tudjunk néven nevezni, amikor tapasztalom, amikor átmenjünk egy eseményen. Jaja, ez a szégyen volt. Ez volt a szégyen, ami most átment rajtam. A szégyen része, a szégyen érzet része a mindennapi életünknek. És hagyd teszem hozzá csak egy kicsit, hogy különösen Magyarországon. Már erről beszéltünk többször, de a gyerekkorunktól kezdve tapasztaljunk rendszeresen a szégyen. Például játszótéren vagyunk, a gyerekek fognak játszani, a két kapitány kiáll, és most ők fognak választani, hogy kik lesznek az ő csapatukon, ugye? És egyenként választak, és a végén marad egy, két, három gyerek. Az a szégyen. Senki nem akarja ők, hogy ők legyenek az ő csapatuk, csak beosznak, akkor de mész ide, de mész oda. Ja, oké. És ha veszítenek, ő lesz a bűnbak, ugye? De alig fog játszani, mert senki nem fogja passzolni neki a labdát. Ez a szégyen. Vagy amikor a tanár visszaadja a dolgozatokat, ugye? És elmondja, hogy ki mit kapott. Amerikában ez nem szabad csinálni, de így tudom, Magyarországon csinálják. És tegyünk fel, hogy valaki nagyon készült a vizsgára, de mégis az egyik legrosszabb lett az övé. Ez a szégyen, hogy én hol vagyok ebben a rangsorban, hol tartozok én. Vagy amikor egy lány, vagy bocsánat, egy fiú megkéri egy lányt egy randira, veszi a bátorságot, és megkéri a lányt a randira, és nemet mond. De gáz. Ez a szégyen. Vagy amikor egy lány hazamegy egy tánc után, és szomorú, mert senki nem kérte fel a táncra. Pedig szépen fel volt öltözve, nagyon várta, nagyon akarta táncolni, és senki nem kérte fel. Ez a szégyen. Nem csak a szomorúság, ez a szégyen. Vagy amikor kapcsolatban van két fél, és az egyik fél szakít a másikkal, pedig másik még mindig szereti. Hú, ez a fájdalom, ez a szégyen, itt hagyott engem. Vagy amikor a munkahelyen előre léptetnek valakit, aki kevesebb idő van ott, vagy fiatalabb nálad. Ez a szégyen. Miért nem engem léptetek előre? Vagy amikor valaki elveszíti a munkahelyét, különösen idősebb korban, és nagyon jól tudjunk, hogy idősebb korban férfiaknak, ha elveszíti a munkahelyét, akkor nagyon magas a statisztika, hogy öngyilkos vágyai küzd. Nem találja meg a helyét. Haszontalannak érzem magamat. És küzdek az öngyilkossággal. Ezek a szégyen teljes történetek nem csak üres események, amit megtörténtek valamikor a múltban. A szégyen érzet mindig hagy egy nyomot a lelkünkben, amikor átmenjünk ezen. Nem csak eltűnnek a lelkünkből egy kis idő után, hanem makacsul ragaszkodnák hozzánk, mint ha belelépné egy rágógumit nyáron. Nem tudod levenni magadról, ott van a lelkedben. És ezek a történetek egy idő után lesznek, amilyen keresztül kezdjünk ugye értelmezni az én értékemet. Így kezdünk értékelni magunkat. Ezek a szégyen történetek újra és újra eljátszunk magunknak, és ezenek kezdnek megformálni az identitásunkat, ahogyan én látom magamat. Ezek a sztoriken keresztül, és ezeknek hihetetlen nagy erejük van. Az elmúlt hónapokban, amikor nem voltunk itt a gyülekezetben, ugye ezen kezdtem gondolkozni, és kezdtem feldolgozni, gondolkozni, összegyűjteni ezek a történetek az én életemben, amikor átestem, elvörösödtem az én életemben, és próbáltam megérteni, hogy ezek hogy is beépültek az én lelkemben, az én személyiségemben. Vagyis ezeken keresztül hogyan kezdtem én látni vagy értékelni magamat. Sok van, de még egy párat mondanék ma reggel. 5. osztályban és 9. osztályban kétszer történt ez, hogy egy olyan, egy osztálynak különböző évfolyam vannak, ugye? Egy osztályban különböző évfolyam, nem fordítva, egy évfolyamban különböző osztályok vannak, köszönöm. És én valahogy abban az osztályban kerültem, hogy körülnéztem, hogy hoppa, ezek a rossz csontok, amit itt vannak. Ezek a drogosok, ezek a lázadók, és én itt vagyok velük. És valahogy azok a fiúkkal, akivel felnőttem, és a jó barátaim voltak, ők együtt maradtak egy másik osztályban, ahol a jók fiúk vannak, a sportolók vannak, de én ott hozzájuk kerültem. És kezdtem ezt gondolni magammal, hogy akkor én is egy rossz csont vagyok, én is egy lázadó vagy, én se vagyok egy jó tanuló. Hogy kerültem én ide? És egy idő után ezt elkezdtem hinni, hogy igen, én is csak egy ilyen vagyok, és nem vagyok egy jó tanuló. Azért is tettek engem ide. Az egyetemi évek alatt ez be is bizonyosodott. Emlékszem, hogy sok mindent érdekelt, mint tantárgy, de soha nem tudtam fókuszálni, hogy igazán mit akarok tanulni. Megvan egy egyetemi diploma nekem, de ez egyetemi diploma nem ér túl sokat. Nem is emlékszem, hogy mit is tanultam. Amire emlékszem, hogy volt egy óra, ahol tanultunk William Shakespeare-ről. Wow! Amikor tanultuk az ő drámairól, akkor életre keltem. Annyira ízgi volt. De többire nem, és az én diplomám nem igazán ér túl sokat, sajnos. Nem emlékszem, hogy senki foglalkozott velem, terelt engem egy bizonyos irányba, hogy Robi, az irodalmat. Nagyon sajnálom, hogy nem az irodalommal foglalkoztam. Tehát a szégyen beépült, és rájöttem, hogy én nem vagyok jó tanuló. Egy másik meghatározó esemény az életemben az, hogy én sokkal később átestem a pubertáson. Az hogy is nézett ki? 17 évesen kezdtem én egy kicsit borotválkozni, férfiasodni. 17 évesen. Miért? Nehéz volt ez az egész. Amikor valaki sportol, és nem férfiasodik meg, és a többi barátaid férfiasodnak, erősödnek, az egy nagyon nagy nehézség volt. Én különösen augusztus születésnapommal, én egy évvel fiatalabb voltam, mint a többiek az osztályomban. Fiatalabb voltam, későbben férfiasodtam, amit azt jelenti, hogy többiek erősebbek voltak nálam. És a barátaimmal egész életemben, harmadik osztálytól kezdve együtt sportoltunk, mindent csináltunk együtt. A középiskola átcsapat edző látta minket, nagyon jól fociztunk, és a második évben kiválogatta barátaimat, felhozta őket az átcsapatra, és én maradtam a B-csapatra. Kösz. Sziasztok! Nagyon rossz érzés volt. El tudjátok képzelni, hogy majd a negyedik évben a középiskolában milyen nagy szorongás volt, hogy majd én megmutatom nekik, hogy én is tudok focizni. Középiskola után nőttem, megerősödtem középiskola után, de 22 évesen az én immunrendszerem tönkrement. Nagyon rosszul lett. Allergiás lettem mindenre. És azóta a életemben küzdök a gyengeségekkel, az allergiára. Nagyon legyengültem, és sokszor én szégyenkezek, hogy gyengébb vagyok. Nem olyan erős vagyok. Ezek meghatározók voltak az életemben, de a legnagyobb volt egy szégyen teljes elkölcsi bukkanó, amikor én 20 éves voltam. Egyetemista voltam. Most nem fogok belemenni, mert ez 16 éves alóliak nem ajánlom. De annyit mondanék nektek, hogy az Isten használta az én életemben ezt a szégyen teljes elkölcsi bukkanó, hogy megállítson engem. Használt ezt a szégyen érzetet, hogy vége vessen annak a 8 év az életemben, ahol csak bulisztam. És hirtelen megállt az egész. És megváltozott az életem, és megtértem, keresztény lettem. Mert nem tudtam, mit csinálni ezzel a szégyen érzettel. Tehát így jelentkeztem a teológiára. És úgy láttam magamat, aki frissen meg lett térve, ugye? Soha nem jártam egy Isten tiszteletre, bibliaórára. Tehát úgy jelentkeztem a teológiára, hogy én nagyon le vagyok maradva. Nagyon le vagyok én maradva. Semmit nem tudok a teológiára. Nem vagyok jó tanuló, és nem vagyok én erős. Mi lesz velem? És emiatt, múltkor mondtam, nem is választottam a 4 éves lelkészi diploma, az nem is lehet, hogy szóban jöhet. Én csak a sima 2 éves master's akartam megszerezni. És az első fél évben, mielőtt Tünni és én összeházasodtunk, 2 lakótársaim voltak. Mind a 2 idősebbek voltak nálam, és az egyik, ő egy biztonsági őr volt, és esteként nagyon sokszor dolgozott. Emlékszem, hogy rendszeresen fölkeltem én 7 órakor, kihúztam magamat az ágyból, fáradtan, és ő belépett az ajtón. Jó reggel, sziasztok! Mondom, te nem is aludtál? Nem aludtam, és csodálkozom. Hogy van ennyi ereje? Én alig tudok fölkelni. De ő ment az órára, és minden rendben volt. A másik, szóval lakótársaim, David, ő kente vágta a hébet, és a görögöt, és készült az ő PhD-re. Egy zseni volt. Gondoltam, hogy Én nem is merek belevágni a görög és a héberbe, de neki ez megy. És kezdtem gondolkozni ezen, hogy húha, mit csinálok én itt? Kezdtem járni az órákra. Láttam ezek a bátor diákok, akik mertek vitázni a professzorokkal. Csak figyeltem, ezek miről beszélnek? Nem is értettem, hogy miről beszélnek. De ha én értettem volna, hogy miről beszélnek, akkor se szólaltam volna fel. Én csak csendben ültem. És kezdtem gondolkozni azon, hogy én mit csinálok én itt? Nem vagyok én erős, nem vagyok én ügyes, nem vagyok én bátor. Ez kinek az ötlete volt, hogy menjek a teológiára? És a szégyen érzet nagyon erős volt, és emlékszem, hogy tűnjek el innen, ez nem az én helyem. Ez egy rossz vicc. És ez majdnem sikerült, az Isten megtartott, abban a fél évben, sőt, az egyik órán le kellett mondani. Nagyon nehéz volt, nem tudtam meg. Ez egyetlen óra az életemben, ami nem sikerült. Tehát a szégyen érzet mindig másképpen fog megjelenni valakinek a lelkében. Ezzel arca van. És ez egyik veszélyesebb, mint a másik. Kész van minket tönkretenni. De most remélem, hogy mindenki ezek a történetekben megtalálta magát. És remélem, hogy az elmúlt héten tudtál ezzel foglalkozni. És bátorítom, és biztatom mindenkit, gyűjtsetek össze. Kezdjetek ezeket leírni. Kezdjetek végig gondolni. Ez az esemény, ez a történet, milyen hatása volt az én lelkemben. Hogy hagyja a nyomot az én lelkemben ez a szégyen? Hogy értékeled most magadat ezeken keresztül? Tehát milyen szavakat használnád kifejezni a szégyen hatása az életedben? A szégyen hatása hogyan jelni meg a te életedben? Hogyan látod magadat? És most fogom vetíteni nektek ilyen két szót, két gondolat, és mindenki nézze meg, hogy mi az, ami áll közel hozzád. Nézzük ezeket meg. Tomi? Erőtlen vagy gyenge? Következ, gyorsan csináljuk, ezt nem fogom ezeket magyarázni. Erős, erőtlen vagy gyenge? Üres, semmi vagyok. Takarom magamat, hogy ne lássák. Értéktelen, nem vagyok ügyes, nincs tehetségem. Magányos, elrejtem magamat másoktól. Sötét, reménytelen, nem tudok megfelelni. Visszautasították, nem fogadnak el. Külsős vagyok, nem tartozok sehova. Más vagyok, nem olyan vagyok, mint a többiek. Félelem, szorongás, mit fognak mondani? Elkölcsileg koszosnak érzem magamat. Ezen lehet foglalkozni, és biztatom mindenkit, hogy találd fel magadat ezen a listán. De miután kezdünk megérteni a szégyen hatása a lelkünkben, most az a kérdés, hogy mit kezdesz a szégyen érzeteddel? Mit kezdesz vele? Hogyan kezeled? A szégyen a fő hajtó ereje a mi életünkben. A szégyen a fő motiváció akar lenni a mi az életünkben. Minket hajt, és mindig másképpen néz ki ez a motiváció mindenkinek az életében. Úgy szokták illusztrálni, hogy a szégyen másképpen hat ránk, vagy másképpen kezeljünk, hogy volt két felnőtt testvér. De ugyanaz az apukájuk volt. És az apuka mindig mondta az ő két fiának, hogy fiam, bénák vagytok, semmire nem vagytok jó, semmire nem viszitek az életet, és folyamatosan megszégyenítette őket. De ez a két testvér másképpen hallották az üzenet, másképpen kezelték ezt a szégyent. Az egyik elhitte, amit az apukád mondott róla. És egy ilyen drogos lett. Nem lett semmi belőle úgy, ahogy az apukája mondta. De a másik, az egész élete arra szólt, reggeltől estig, hogy bebizonyítja, hogy az apukájának nincsen igaza, ugye? És hajtotta magát reggeltől estig. Hajtotta magát, majd én megmutatom, hogy az én apukámnak nincsen igaza, és ő egy bankár lett. Ő egy bankár. Van különbség a bankár és a drogos között? Nem igazán. Mind ugyanaz hajtotta őket. a szégyent. Kívülről nagyon másképpen néztek ki, de belülről ugyanaz volt az ő lelkükben. Ugyanaz volt az ő lelkükben. A szégyen minket sok irányba akar hajtani minket. Hány lehetőség van? Sorolom egy párat, amit látunk a világban, és ha kicsit megállunk, akkor látunk a saját lelkünkben. Az első az, hogy vannak, akik próbálják úgy megszabadulni a szégyenérzettől, hogy tagadják, lenyomják, akarnak élni az életüket szégyen nélkül. Szégyentelen élik az életüket. Elkülcsön nem foglalkoznak a szégyennel, és az internet tele van ilyenekkel. Büszkék arra, hogy én nem törődök a szégyennel. És így szeretném mondani, hogy nem az a mi célunk ma reggel, hogy kiírtjuk a szégyenet a lelkünkből, dehogy is. A szégyennek egy nagyon jó szerepe van a mi lelkünkben. Tanulni kell kezelni, és nem kiírtani. A másik az, hogy a másik ember elhiszi a hangokat úgy, mint az egyik testvér az előbb. Forgatja a szívében ezek a történeteket, ugye, és a szégyen hatása alatt kerül. Ugye, számára sötét és reménytelen az élet. Értéktelennek látja magát. Nincs kiút, depressziós. Feladja a harcot, és az öngyilkossági gondolatok ott vannak, és megkísért őt. Nem mer mások előtt nyílni, nem mer beszélni az ő szégyen érzetről. Használja a drogot, hogy megnyugtassa magát, hogy ne hallja ezek a hangokat többet. Vagy a harmadik, a szégyen érzet miatt érzi a haragot, mivel mások durván vagy igazságtalanul bánt velük, úgy érzi, hogy elvetted tőlem az én emberi méltóságomat, miattad koszosnak érzem magamat, és az illető ezek az igazságtalanságok miatt haragszik. A bosszú van a lelkében, nem akar hallani ilyen megbocsátása, vissza fogja adni ezt. És ez, amit mindenhol látunk ma a világban, ezek hol jelennek meg ezek a gondolatok? Ez a, hogy mondják, ez az a critical theory, critical race theory, kritikus faj elmélet. Ez, amit hajtja a Me Too mozgalom. Ez, amit hajtja a Black Lives Matter mozgalmat. A feketék fel vannak háborodva, hogy a fehérek így bánták velünk. A nők fel vannak háborra, hogy a fehér férjek így erőszakolták minket. És elindult egész mozgalmat világszerte, és mindenhol tanítják ezt a kritikus faj elmélet, hogy a fehér ember, Barta Lajostól kezdve mindenki rasszista. És ez nagyon durva. És vissza kell fizetni, vissza kell adni a fehér embernek. Kegyetlenül kell bánni velük, megérdemelik. És ez mindenhol tanítják. Legalább Amerikában és Nyugat-Európában. Vagy a negyedik. Az illető nem így tele van bosszúval, vagy nem elhúzódik, egymagában van, érzi a szégyent, és igyekszik kompenzálni magát, mint a másik testvér, amit az előbb mondtam. Reggeltől estig dolgozik, hogy megmutassa a világnak, valakinek, hogy nem egy nagy senki. Igyekszik bebizonyítani magát, és teljesítménykényszere van. Vagy valaki más próbálja úgy kompenzálni a szégyenérzetet, hogy keres valakit, aki boldogát teszi. Ha megtalálok valakit, aki szeressen engem, hogy akkor szeretve fogom érezni magam, és boldog leszek. Vagy valaki más úgy kompenzálja a szégyenérzetet, hogy vallásos lesz, vagy elkölcsös lesz. Ha én sok jót fogok tenni, akkor biztos én egy jó ember leszek. És a szégyen a motiváció az elkölcsnek, a szégyen a motiváció a vallásosságnak. Vagy a másik úgy kompenzálja a szégyen érzetet, hogy perfekcionista válik. Hát hogyne? Maximalista. Reggeltől estig hajtja magát, teljesíteni kell, és csak akkor úgy érzi magát, hogy tökéletesen tudta megcsinálni mindent azon a mai napon. És ezek az emberekből, ezek a maximalistákból, ezek lesznek az olimpiai bajnokok. Ezek lesznek a bankárok. Teljesítenek fantasztikusan. Mert a szégyen hajtja őket. Tökéletesnek kell lenni, hogy én jól érzem magamat. És lehetne a végtelenig sorolni, de itt most megállok. A Biblia sokat beszél erről az élet felfogásról, amikor a szégyen hajt minket. Mi keresünk valamit, vagy valakit, amitől érezhetünk magunkat értékes, fontos, szeretve, boldog, amikor valamitől várjuk az élet értelmét. És a Biblia beszél erről a hozzáállásról, sokat szoktunk beszélni erről, ez a bálványimádás. De mi az eredmény, amikor így kezeljünk a szégyent, hogy próbáljunk kompenzálni egy bálványjal? Meg lehet találni az élet boldogság vagy értelmet egy bálványjal? Mit mond erről a Biblia? És a Biblia nagyon élesen megmondja. Nézzük meg Ézsaiás 44, 9-11. A bálvány szobrok készítő mind hiába valók. És amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Magyarul te kezdesz imádni egy bálvány, ami üres és értéktelen, és te olyaná válsz, üres és értéktelen. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Kiöntött bálványszobrot, ami semmit sem ér. Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak. Mert maguk a mesterek is csak emberek, gyűjjenek össze, álljanak elő, mind, majd megrettenek, félelem fognak, félni fognak, és szégyent vallanak valamennyien. Következő vers, mivel semmire való bálványt követtek, maguk is semmire valók lettek. Wow! A Biblia bíztat minket, hogy ha bálványokat fogsz imádni, akkor fogsz szégyenni, megszégyenülni. Mert ez a bálvány üresen hagy téged. Értéktelen fogod érezni magadat, mert az maga a bálvány is értéktelen és üres. A bálvány mindent ígér, de olyan, mint egy drogfüggő betegség. A végén elpusztít. Mindig kell többet belőle, de soha nem leszel megelégítve tőle. Honnan tudod, hogy van egy bálvány az életedben? Honnan tudod, hogy a szégyen uralkodik fölötted? Érzelmileg nagyon labilis leszel, mert a szégyen dominál minden érzelem fölött. Tegyünk fel, hogy a pénz vagy a karrier az istened. Meg kell szerezni minden áron. Akkor mi történik veled, amikor nem kapod meg azt a karriert, vagy a pénz nem tudod szerezni, vagy a kapcsolat nem jön be? Valaki távol tartja tőled? Akkor a harag. Az az életőnek az élete, ami legfőképpen jellemző lesz róla, a harag. Mi történik meg, ha mások megszerezik helyetted? Akkor irigy leszel. És mi történik, ha sikerül megszerezni? Ez a legrosszabb. Ha sikerül megszerezni a bálványát. Mert az először büszke leszel, megszereztem. Utána félni fogsz, és aggódni fogsz, hogy elveszíted. És a végén üresen hagy. Mert ez egy üres ígéret. Egy üres ígéret. A híres színész Jim Carrey mondta, hogy az lenne az ő vágya, hogy mindenki lehetne híres. Hogy mindenki tapasztalhatja azt, hogy senki nem boldog, aki híres. Az csak egy hazugság. Tehát azt látok, hogy a szégyen érzet a főhajtó a mi életünkben, és motivál minket, hogy imádjuk a bálványokat. Ugyanakkor, amikor imádjuk egy bálványt, azt okozza, hogy megszégyenülünk. Követtetek ezt? Ez olyan, mint amikor feltesszük a kérdést, mi jött először, ugye? A tyúk vagy a tojás, ugye? És mi a válasz? Mi jött először, a tyúk vagy a tojás? A válasz az igen. Igen. Tehát, ha imádod a bálványokat, akkor szégyenülni fogsz. De miért imádod a bálványt? Mert a szégyen lök téged, motivál téged, hogy imádod a bálványt. Ez a kettő mindig együtt van, a szégyen és a bálványimádás. És ebből kimászni, vagy megszabadulni ettől a körforgalomból, az csak kegyelem. az csak kegyelem. Hogy az Isten megszabadít minket, és nem hagy minket, hogy elpusztuljon ebben a körforgásban. Egy bálványtól soha nem fog megnyugodni a lelkünk. Ugye? A szégyen, vagyis az értéktelen érzés nem távozik el a mi lelkünkből, mert sikeresek lettünk, vagy gazdagok, vagy szerelmesek, vagy szép kocsit vettél, vagy szép a tested, vagy olimpiai bajnok lettél. Nagyon sok olimpiai bajnok beszámol, hogy az olimpia után depresszióba esett. A szégyen nem adja fel ezt a harcot. Nem álljul el, hogy sikeres voltál. Tovább uralkodik a lelkünkben is, pusztít. Rengeteg top menedzser beszámol arra az ő kisebbségérzésről. Hiába sikeres, uralmam van, hatalmam van, kisebbségérzése van ezek a top menedzsereknek. Azok az emberek, akik dicsekszenek a legjobb, a büszkék azért, mert érzékelik a szégyent, és azért büszkélkednek. Egy pár hét ezelőtt hallottunk ez egyik top menedzserről, aki fiatal volt, gazdag, sikeres, stb. És a Dunába kihúzták őt egy pár hét ezelőtt. Milyen szomorú. Neki minden megvolt, csak nem a lelkében nem volt béke, nem volt békesség. Hogyan kezeljünk a szégyent? Nem lehet csak elterelni a figyelmünket, és nem figyelni oda. Nem lehet megnyugtatni kábítószerekkel, vagy alkohollal. Nem lehet kiirtani sikerekkel, vagy másoknak a szeretetével. Jordan Peterson, aki nagyon szeretem, egy pszichológus, arra beszél, hogy csak akkor tudsz megszabadulni egy félelemtől, amitől rettegsz, ha szembenézel. Ha szembenézel, csak akkor tudsz megszabadulni tőle. És ameddig nem látod a szégyenet, és szembenész, az ott fog maradni a lelkedben. Nézzük meg ezt a listát még egyszer. Nehéz rád nézni. Nehéz megtalálni magadat. Rád nézed, nem akarok ezzel foglalkozni. Vasárnap reggel, hagyj engem békén. Csak szeretnék bíztatni mindenki, hogy nézzél oda. Ne vedd le a szemred, foglalkozol magaddal, hol vagy? Mik azok a történetek, ami jönnek fel, amikor gondolkozol erre? Amikor nézed ezt a listát, tudjál, hogy a lelked csak úgy fog meggyógyulni, amikor Istennel nézed. A szégyen az el fog párologni, biztatlak, a szemed előtt mindjárt. És mindjárt fogod másképpen látni magadat, mert más szemmel értelmezed magadat. Ez Isten úgy teremtett minket, hogy ne szégyenünk. A szégyen nem volt ott a teremtésben, ugye? A szégyen az mindig az ellenség. És emiatt, mielőtt Isten kivezette Ádám és Évát az Édenkertből, mit csinált velük? Ruhát készített nekik, és betakarta őket, nézzük meg 1. Mózes 3.21. Betakarta őket, az Úr Isten pedig bőrruhát készített az embernek és a feleségének, és felöltöztette őket. Az a ruha, amit az Isten felkészített neki, ugye, úgy tudta ezt előre készíteni, hogy egy állatot feláldozta. És az ő bőrrel felruházta Ádám és Évát. Ez egy áldozat volt, és ez az áldozat, ez állati áldozat, ez volt az első előkép, amit előre mutat Jézus Krisztusnak. Aki jönni fog, feláldozza magát, és az ő vére fog minket megtisztítani. Krisztusban kapunk új ruhát, és Krisztusnak az igazsága lesz az enyém, ami betakar engem. Hitáltal. Tehát csak azok érthetik meg az evangéliumot, aki szembenézték az ő szégyenérzetükkel, aki érzékelik az ő szégyent, sőt tapasztalják a szégyent, aki tudják magukról, hogy én nem vagyok elég jó, ez is nagyja az ő igazságát neked. Aki tudja, hogy ő nem elég erős, az Isten azt mondja, az én szent lelkemet adok neked, és erős leszel. aki tudja, hogy nem tud megfelelni Istennek, Isten Jézusra nézve elfogad és igaznak nyilvánít. Aki értéktelennek érzi magát, Isten azt mondja neked, hogy én a fiamat adtam érted, a legdrágábbat adtam érted, és nagyon értékes vagy. Ha látod és tapasztalod a szégyent Istennel együtt, akkor boldog vagy, boldog lehetsz. Én így érzem magamat, de az Isten azt mondja, hogy ő szeret engem, és velem vagy. Nem vagyok külsős, nem vagyok kirekesztett. Az Isten velem van. Jézus mondja, boldogok a lelki szegények. Azt tudod mondani magadról? Boldog lehetek, mert látom a bűnémet, látom a szégyen, tapasztalom a szégyent. Boldogok a lelki szegények, boldog, aki sírnak. Erről szól az összes boldog mondások. A szégyen a kapu, a szégyen a bejárat annak, hogy megértjük az evangéliumot. És Isten megígéri, hogy találkozik velünk, megvigasztal, ha hozod a szégyent, és a megtört szívedet. 34. Zsoltár 19. vers. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkület megsegíti. Ez egy ígéret. Ha úgy érzed ma reggel, ez a szégyen téma az nagyon nehéz, az én szívem romokban van, akkor nagyon jó helyen vagy. Mert az Isten közel van hozzád most. Ha az evangélium igaz, és csak az evangélium elég erős, hogy kiűzi a szégyent a lelkünkből, akkor Isten mit vár tőlünk? Mit vár tőlünk? 147. Zsoltár olyan szépen mondja ezt. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik. Hála Isten! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Miben gyönyörködik az Isten? Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr. Azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Wow! Ez a legfontosabb, ugye? Annyira jó. Az Isten látja mi szívünket, és annyi vár tőlünk, hogy bízál az én hűséges szeretetemben. Ez a hesed szó szerepel itt. Az ő végtelen szeretet felénk. Ez, ebben gyönyörködik. Sőt, az Úr benned gyönyörködik, Levi, amikor megragadod az ő kegyelmét. Jézus Krisztus azért jött, hogy rajtán keresztül kezeljünk a szégyent. És aki úgy érzi magát, mint külsős, Jézus azt mondja, hogy nem vagy külsős, de fontos vagy nekem. Jézus Krisztus mindig jött kiért? Az árvákért, az özvegyekért, a külföldiek, az immigránsokért, a szegényekért. Mindig azok, akik érezték magukat a periférián, a társadalomnak, a leprásokért jött. Mindig az egész Biblia beszél erről, és Jézus ezek az emberekért ment, és a ma reggel úgy érzed, hogy külsős vagy, szegény vagy, árva érzek magad, Jézus utánad megy. Utánad megy. Jézus arra hív minket, hogy Kálmán beszélt az előbb, hogy merjünk odaadni Jézusnak mindenünk, minden szégyenünket, minden, amit a koszos és értéktelennek érzed magad, nem csak a bűneidet, sokkal többre van itt, mint a bűn. Ne tartsd semmit vissza. Add oda neki mindent, és ő az, aki megmos. Jézus vére az egyetlen dolog, ami képes minket megmosni. Csak Jézus vére. 34. Zsoltár, a 6. vers így mondja. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Lajos segített nekem, hogy az a magyar kifejezés, hogy nem pirul el, ez kicsit gyenge. Nem vörösödsz el, nem fogsz megszégyenülni. Ez egy ígéret. Ez egy ígéret. Aki Krisztusra tekint, aki Krisztusra néz, az nem szégyenül meg. Ez hogy van ez az egész? A Biblia arra beszél, hogy ha imádod az Úr Jézus Krisztust, akkor de azzal válsz olyan, mint Jézus Krisztus. Ez hogy lehet? Azért, mert ha imádod a bálványt, olyaná válsz, mint a bálvány. Tehát amit te imádsz, az a legfontosabb dolog az életed, mert olyan lesz, mint amit te imádsz. Másik Korintus 3.18. Csodálatos vers, ahol a Biblia beszél, hogy hogyan változunk. Hogyan változunk? Mi pedig, miközben fedetlen arccal, nem mint Mózes, fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan. Tehát látjuk az Istennek a dicsőségét, imádjunk az ő dicsőségét, imádjuk az Istennek, hogy dicsőítjük őt, ugyanarra képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Tehát az Isten minket megváltoztat, amikor egyszerűen kezdünk Jézus Krisztus imádni. De mit jelent Jézust imádni? Erről beszéltem a bátyámmal ezen a héten, és visszadobta a kérdést. És te mit jelent Jézus imádni? Tök jó kérdés. Emlékeztetni a lelkünket, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és amit ő tett, értem. Tehát hirdessük magunknak az evangéliumot rendszeresen. Martin Lloyd-Jonesnak van egy nagyon jó mondata. Olyasmit mondott, most magyarul lefordítom, hogy nem vette részre, hogy a legtöbb bajaid az életedben az azért van, mert hallgatod a lelkedre, és nem beszélsz hozzá. A lelkünk mindig arra beszél velünk a szégyenünkre. És a Martin Lloyd-Jones az, ne hallgass a lelkedre, hogy hirdesd az evangéliumot a lelkednek. Hirdesd magadnak, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Emlékezd magadat az evangéliumról. A változásokat fogunk tapasztalni. Hogy néz ki, amikor kezdjünk megváltozni? Legközelebb, amikor valaki belegázol a lelkedben, és nagyon kritikus veled, nem háborodsz fel, nem kezdesz védekezni, vagy hárítani, vagy visszaadni, hanem egyszerűen megnézed, hogy amit mondták, és ami igaz belőle, akkor az bevalod, és tovább mész. A kritika nem pusztít el téged, a szégyen, ami benne van, hanem kezeled az evangéliummal. Vagy amikor legközelebb valaki igazságtalanul bánik veled, nagyon belegázol az életedben, akkor nem a harag jön fel a felszínre, igazságosan majd bosszú állok vele, és visszaadok, hanem nem. Én tudom őt megbocsájtani. Tudom elengedni. Mert az Isten velem van. Az én Isten velem van. A legnagyobb változás az életünkben az a alázatosság. És ezzel kezdem befejezni. Az alázatosság. De mi az alázatosság? Nem más, hogy bevallani, sőt gyönyörködni a gyengeségünkben, úgy, mint Pál, és ugyanakkor tudni, hogy Isten ugye szeretetből szeret engem, és minden ad, amire szükségem van. Az alázatosság az, hogy látom a szégyent, tudom ebben gyönyörködni, de ugyanakkor tudni azt, hogy én rendelkezek mindennel, amire szükségem van. Isten velem van, szeret engem. Tehát minden megvan, csak nem az enyém. Csak nem az enyém. Szoktuk úgy beszélni az evangéliumról, szoktam így sokat beszélni az evangéliumról, hogy az evangéliumnak van két hamis testvér. Mik azok? Törvényeskedés és a szabadosság. Ugyanaz, itt van az alázatosság, amit az igazi, és a két hamis testvér, a szégyen és a büszkeség. A szégyen és a büszkeség mindig együtt vannak. És Jézus hív minket az alázatosságra. Az alázatosság az, hogy tudunk dicsekedni a mi gyengességünkben. Én így kiállok előttetek ma reggel, úgy nőttem fel, hogy nem vagyok jó tanuló. Ezt nagyon jól tudtam magamról. De azt is tudom itt kiállni előttetek, és elmondani, hogy a teológia diplomám, ez Isten mindig ott volt, és mindig segített, és by the way, ahogy Tomi szokta mondani, cum laude lettem. Ez hogy lehet? Én? Isten megsegített. És itt állok előttetek ma reggel, és lehet, hogy mindig fogok félni emberek kiállni, és beszélni, de hétre-hétre csinálom, mert ez Isten küld, és azt mondja, erőt fogok adni neked. Ez Isten ilyen életre hív minket. Gyönyörködünk a gyengeségünkben, az, ami megszégyenít. Mert ez Isten minden megad, amire szükségünk van. Erre hív minket. Ma reggel egy sztorival befejezem. Ha úgy érzed magadat néha, mint egy törött edény, és semmire nem vagy jó, ahogy én szoktam érezni magamat, akkor ezt a kis sztorit elmondom nektek. Volt egy törött edény, és volt egy, honnan volt egy törött edény, és a törött edénynek volt egy, ott egy szolga az úrházában, és a szolga minden reggel vitte magával ezt a törött edényt le a folyóhoz, hogy szerezzen vizet az ő urádnak. És úgy vitte két edényt, az egyik törött, a másik egy jó edény volt, és így vitte a vállán egy rúddal, vagy egy bottal, és mentek le a vízhez, és a szolga feltöltötte őket vízzel, és visszament az ő urához adni vizet neki. És ezt minden nap csinálták, és az egyik napon felszólalt ez a törött edény, és azt mondta, hogy én nagyon szomorú vagyok. Minden nap úgy lemenjünk a parthoz, vagy a vízhez, és minden nap visszahozunk vizet az urának, de amikor megérkezünk vissza a házban, az én edényem, az csak félig tele van. Majdnem, hogy üres. És semmit nem tudok hozni, én csak egy törött edény vagyok, és semmire nem vagyok jó. És a szolga szeretettel, mosolyogva mondta annak a törött edénynek, hogy nem tudom, hogy észrevetted, de sok év ezelőtt nem az utca, hanem az ösvény, ahol mindig szoktunk járni, én a virágmagokat ültettem. Virágmagokat ültettem, és észrevetted, hogy milyen szépek lettek ezek a virágok az évek során? És tudod, honnan lettek annyira gyönyörűek ezek a virágok? Azért, mert én úgy csináltam ezt direkt, hogy amikor téged viszlek a bal oldalán ennek az ősvénynek, de locsoltad őket minden egyes napon. A víz a te edényedből jött, és ezek a virágok szépek miattad. Ezt kívánom, hogy forgassatok ezt a szívetekben. Az Isten minden felhasznál a mi életünkben. Semmi nem hiába való. Nagyon jó tudja, mit csinál velünk. Felhasználja az ő dicsőségére. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyánk, olyan nagy kiváltság te hozzád fordulni imádságban. És abban gondolni, arra gondolni, hogy a fiadat adtad. És azon gondolni, hogy Jézus Krisztus hogyan ment át azon a megaláztatáson. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy minden verést elfogadtad. Minden szégyent vállaltad, hogy egyedül fognak téged hagyni. Hogy téged le fognak köpni. Téged meg fogják ütni. Köszönöm, hogy ez így előre meg volt tervezve. Hogy ott a keresztfán ott fogsz mesztelenül lógni. Az egész világ lássa a te mesztelenségedet. És szembenéztél a szégyennel, és legyőzted a szégyent a te szereteteddel. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a mi szolga, királyunk. Lenyűgöző vagy. És köszönöm, hogy a mi szégyenünket magadra vetted. és a te véreddel megmosol minket. Megmostál, és már tiszták vagyunk előtted. És új ruhát adtál a te ruhatárodból. Tiszta ruhák, szép ruhák. Fel vagyunk öltözve, és a te gyermekéd vagyunk. És igazok vagyunk. De országonak a polgárai vagyunk. Tartozunk hozzád. Elfogadsz. Köszönjük, hogy lenyűgözöl minket a te feltétel nélküli szereteteddel. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, és imádkozok magunkért, és különösen azokért, aki a szégyen sötétségben vannak. Úr Jézus, szabadíts fel őket. Szabadíts fel minket napról napra. Kérünk a Szent Lelkeddel, tölts be minket igazi örömmel, igazi erővel, hogy nap mint nap tudunk téged dicsérni és megmondani a világnak, hogy te vagy az, aki adsz az örömöt, a szabadításodat. Úr Jézus Krisztus, légy velünk, hogy nem a szégyenre hallgatunk, hanem figyelünk az evangéliumról. Figyelünk rád, aki a mi nagy hősünk vagy, aki megszabadít minket, megszabadítottál minket minden szégyentől. És köszönöm, hogy ezt az Úr Jézus Krisztus nevében imádkozhatunk. Amen.